Sziasztok, fórumozók, Peti vagyok, és hát túl vagyunk egy Week 11-en, és nem tagadom, hogy nagyon-nagyon jó kis Witching Hour-t kaptunk. Fú, nagyon tetszett. Fordulatok, szoros meccsek, nagyon látványos meccsek, főleg a végjátékokat illetően, és nagyon-nagyon jó kis éjszakai palettát kaptunk, amiközül választhattunk, szemezhettünk szerintem a jó mérkőzések közül. Arra, hogy ezt kivesézzük, felvezessük a következő hetet, itt van velem Matyi. Szia, Matyi!
Hello, Peti, sziasztok!
Fú, hát egyrésztről nagyon jó pörgött a Discordunk vasárnap éjszaka, külön köszönet Ádámnak, őrület volt, amit leművelt, szerintem a családomról már leszállt a csend, amikor én gyakorlatilag nevetve sírtam, sírva nevettem, akárhogy is tetszik. Őrület volt, gyertek Discordra, borzasztó fel, hogyha Ádám odajön fáradtan, én nem tudom, hogy tehát ő tipikusan annak az embernek tűnik, aki szerintem kevésbé veszélyes, hogyha részeg, vagy nem tudom, mert őrület ez az ember, őrület, amiket összehord. Köszönjük szépen, Ádám, így szeretünk, gyere máskor is, kis shoutout neki. Na, de most komolyabb dolgokkal kell foglalkoznunk, Matyi. Week 11. Egyrészt azon túl, hogy szerintem kaptunk egy pár borzalmasan jó mérkőzést, találtunk pár nagyon-nagyon jó teljesítményt, eljött a búcsú pillanata, fogalmazzunk így. Pár csapat most már kijelenthetjük, hogy hát kiszállt a versenyből. Itt már nincs in the hand, nincsen semmi. Kész. Innentől fogva ez már a senki földje, maximum tiszteletből játszanak, végig kell játszaniuk ezt az évet. Nem tudom, vélemezzük azt, hogy nem fognak tankolgatni csak úgy, és még innentől fogva láthatunk tőlük élvezetes mérkőzést. Tegyük fel, azért az NFL-ben szerencsére ez még mindig ott van, hogy az utolsó hétig is nyomnak. Szóval ilyen suck for luck, ugye régen, amikor Andrew Luckért ment a Colts, ez azért nem jellemző. Tehát én még mindig úgy gondolom, hogy a tankolás ez inkább egy NBA jellegzetes dolog. Itt azért se a játékosok, mivel csak egy 17 meccses mintájuk van, szerződések, stb. Nem igazán tehetik meg, hogy leüljenek. Ezt te is tudod, amikor már gyakorlatilag megy az utolsó hét, és akkor Bradynek kiszól Gronk, hogy figyelj már, kéne nekem még egy elkapás, mert aktiváljuk a bónuszt. És szerintem ez egy valós dolog, hogy emiatt szerintem az NFL-ben nem kell izgulnunk attól, hogy gyakorlatilag ezek a csapatok leülnek. Erről mit gondolsz amúgy?
Hát...
Nem jellemző a tankolás, ne csináld. Nem.
Valóban nem, de ha egy csapat olyan helyzetben van, tehát egyszerűen annyira jók a csapatok, még akik rosszak, azok is jók egyébként, csak ugye az NFL szinthez mérjük, de ugye bármelyik másik csapatot tönkre aláznák a világon, még a legrosszabbak is. Tehát ha valaki egyszerűen egy rossz csapat, nem feltétlenül azért tankol, mert veszíteni akar, hanem egyszerűen csak tényleg azért tankol, mert ők tényleg elég rosszak ahhoz. És ebbe akkor már nem megy bele a mentalitás, már nem megy bele semmi, pár dologba esetleg egy-egy játékos még oda teszi az extrát, mert esetleg tényleg szerződés múlhat rajta, vagy bónusz múlhat rajta, de itt nem feltétlen nüanszokról, de apró dolgokról beszélünk, amik, hogyha már kiesnek egy csapat életéből, akkor onnantól kezdve ők abszolút az átlag alá fognak kerülni, és süllyednek egyre lefelé. Tehát itt, akik az NFL-ben kiemelkednek, azok tényleg kiemelkednek, és akik rosszak, azok tényleg rosszak az NFL szinthez képest, nem feltétlen kell ezt tankolni, egyszerűen ők csak nem jók idén.
Így van, ezzel teljesen egyetértek veled, és amúgy sok ilyen csapat van most. Ahol azért kijelenthetjük, hogy elég komoly lyukak vannak. A két győzelmmel rendelkező csapatok mondhatni már, Matyi, kiszálltak a játékból. Matematikailag tudjuk ez a magyar zsenialitás, amikor tényleg előjönnek még a Nobel-díjasak is az emberekből, és akkor ki tudjuk számolni, hogy ha kikap ő, és az édesanyja nem fújja el megfelelően a gyertyákat a tortákról, akkor onnantól fogva még tovább juthat. Ezt most hagyjuk. Realitás annak, akinek itt két győzelme van, és amúgy már egyes csoportokban a háromnak is már szinte semmi, hogy tovább menjenek. És azt mondom, hogy a két győzelemmel rendelkezőknél, ami még érdekessé teszi, ugye ez gyakorlatilag az, hogy az AFC-ben nagyon sok két győzelemmel rendelkező csapat van. És ezek között van szerintem meglepetés, hogy így állnak. Ugye a Denver Broncos 6-5-ös mondjuk úgy aránya az, ami egy picikét még őket versenyben tartja, de nem hiszem, hogy ez nagyon-nagyon sokáig segít nekik. Szóval mondjuk azt, hogy a két győzelemmel rendelkező csapatok, mint a Cleveland Browns, Titans, Las Vegas Raiders és a Jacksonville Jaguars kiszállt a játékból. Matyi,
egyetértek.
Mit gondolsz ezekről a csapatokról? Mi ment félre? Mi az, amit javítani kéne? Mi az, amit szerinted félre lehetne tenni? És a legfontosabb, ki az, aki, és ezzel kezdjük, aki a leginkább meglep, hogy itt van?
Húha, hát igazából kicsit átnézem inkább azt, hogy kik, akik nem lepnek meg. A Jacksonville nem lep meg, én nagyon alacsonyan voltam velük, a Vegas-szal szintén, úgy voltam, hogy a Raiders tényleg évek óta, mondom, legyenek végre 1-1-es, kezdjenek mindent előről. A Titans pont olyan, mint vártam. Szerintem ők a 2-8-nál akár még többször jobb játékot is mutatnak, de ők nem egy jó csapat jelenleg, tehát sajnos ez egy reális helyezés számukra. Így számomra a legnagyobb csalódás az a Cleveland Browns, és igazából lehet egyben egy kis personal bias is van, ugyanis én már jó pár szezon óta mindig úgy voltam, hogy ez a csapat, ez készen van, tök jók minden fronton, megvan minden, ami kell, ha végre a QB működne rendesen. És innen jutottam el arra a szintre, de ugye a csapat is innen jutott el arra a szintre, hogy nem, a QB nem fog működni, és lehet, hogy strukturális bajok is vannak, de kis túlzással, mint hogyha még a jó játékosok is pocsékabbul teljesítenének idén, azért, mert valahogy olyan belső hangulat lehet itt az egész Hudson, hogy miatt. Nem tudom pontosan, ebben nem látunk bele, csak tippelni tudunk. Nem kizárt tényleg, hogy itt valami borzasztóan toxikus háttér van. Ez a Browns, ez sokkal többre volt hivatott, ez a Browns, ez nagyon nagyot koppant. Nem indult jól az off-szezonjuk egyébként, meg a szezonjuk, rengeteg sérülésük volt, például az eddig nagyon megbízható támadó falból kidőlt rögtön két olyan center, aki a kezdőért küzdött, Nick Harris meg Luke Whipler, Devin Jones, aki ugye kezdő right tackle lehetett volna, ő is kidőlt, és azóta ide-oda pakolgatják a játékosokat ebben a falban. Jedrick Wills se igazán bevethető, azon kívül pocsék szezonja is van. Igazából Bitonion meg Conklinen kívül, akik közepesek, nincs senki, aki akár csak oké is lenne. Zach Zinter egyelőre sajnos nem vált be, pedig ő nagy szerelmem lenne. Tehát még azon rész is a csapatnak, amikről azt vártuk, hogy jó lesz, még az se lett jó. A védelem is visszazuhant, nem tudom, hogy Jim Schwartznak a mágiája fogyott el, mint hogy ugye az Eaglesben is parádésan kezdett annó Schwartz, majd utána elhalványult, és a Brownsban is parádésan kezdett, hát ez a Browns defense, ezt az előzőekben körbe szopkodtuk, annyira jó volt, és most jelentős változás nélkül visszaestek, Myles Garrett-en kívül a DL az csak közepes, okoronkó, sehol sincsen. A linebackerekből ugye kiesett Jock, borzasztóan hiányzik, a többiek nem igazánjuk. A secondary borzasztóan szétesett, Denzel Ward kiemelkedik, de ő is csak oké szinten, a többiek pocsékak. Nagyon-nagyon félrement valami ebben a Brownsban, pedig tényleg úgy néz ki, hogy minden adott hozzá, hogy még bármilyen QB-val is eredményeket érjenek el, és láttuk ezt tavaly is, amikor a Báró Fleckó megérkezett, és playoffba vitte ezt a csapatot, ahol nem volt ég és föld változás, de úgy tűnik, hogy ezek a sérülések, illetve ez a reménytelenség, ami Watsonnal ráült a csapatra, ez úgy tűnik, hogy elég volt ahhoz, hogy őket letaszítsa erre a korán draftolós helyre.
Ezzel teljesen egyetértek veled. Egyszerűen ez a Watson dologról nagyon sokat beszéltünk, nem akarok el szót fecsérelni, viszont azt ki lehet jelenteni, hogy évek óta ott voltunk, hogy volt egy Super Bowl ablak. Nem tudom, hogy mennyire nyílt ki, de láttuk, hogy a Brownsban van egy Super Bowl ablak. Szerintem ebben így tudat alatt mindenki úgy gondolta, hogy figyelj, ez a Browns, amikor elkezdte felépíteni, nagyon jó wide receivereik is voltak, ugye bár Emery Cooperrel, stb. Elkezdtek úgy viselkedni, mint azok, akik, hát elkezdjük szépen már csak a puzzle-öket berakni, és amik hiányoznak. És a keret az tényleg jó volt. Összességében az alapanyag, a skeletonja, a csontváz ennek az egész csapatnak olyan volt, hogy figyeljetek, ott van nálad egy Premium Miles Garrett, a védelemben még oda van egy kis Denzel Ward, Owosu Koremoával egész szépen elkezdett működni a linebacker sor is, és akkor ott csücsültél, hogy figyelj, itt nincsen nagy lyuk. Nick Chubb meg gyakorlatilag szétfutotta az egész NFL-t. Tehát ott gondolkoztál, hogy ha nem ebben a csoportban lenne a Browns, és azt is be kell látni, hogy itt három olyan, ki kell mondani, hogy ilyen győztes kultúrával rendelkező franchise van velük egy csoportban, mivel egyszerűen jelenleg szerintem nem tud, és továbbra sem, és nem tudom, hogy valaha egyáltalán így kilátásban tud-e majd versenyezni a Cleveland Browns, mert mind a Ravens, mind a Steelers, nem csak, hogy tehát náluk van a formula, tudják, hogy hogy kell, összerakni egy csapatot, hogy kell megújítani egy csapatot, és ezt be kell látni, hogy ez nem véletlenül van vezetőedző már 10 plusz éve mind a két helyen. Ezek győztes kultúrák, pontosan tudják, hogy hogy kell ezt csinálni. A Browns nagyon jól csinált, és szerintem az ablak már nyílt is, mindannyian, még talán bele is beszéltük. De egyszerűen, mint hogy oly sok helyen, és van egy pici párhuzam szerintem egy olyan csapat, akire fogunk beszélni, mert most ott is voltak történések, mint a Jetsnél, hogy úgy gondoltuk, hogy minden fel van építve, itt már csak be kell indítani ezt a gépet valahogy. És nem sikerült megtalálni azt a plusz egy szintet. És egyetértek, mert egy fórumozó írtam úgy nekünk YouTube-on egy tök jó kommentet, és tudom, hogy kötődik is a Cleveland Browns-nak a Hungarian szájtjához, magyar szájtjához, és tényleg jól elmondta, hogy a nevek még mindig ott vannak, és nem felejtettek el játszani. Egyszerűen az, hogy Bill Callahan is ugye elment, az idősebb Callahan. És onnantól fogva gyakorlatilag ez a fal nem találja identitását, nem találja a helyét, a rendszer nem jó, és ebben teljesen igazat kell, hogy adjak neki. Szóval én most azt mondom, hogy igen, a Brownsnál valami kis mére került, és homokszem került a gépezetbe, ami gyakorlatilag csapágyassá tette az egészet. És most jelenleg az van, hogy futnak ki a szerződések, futnak ki gyakorlatilag az életkorból is a játékosok, és ott csücsülünk a Brownsnál, hogy ez az ablak, ez bezárult. Ha, nem tudom, hogy ki volt -e nyitva valaha, de feltételezhetjük, de ez az ablak, ez most már eltűnt. Ezt már le kell takarítani, újra
biztos,
le kell festeni. Hát igen.
Biztos, hogy nyitva volt ez az ablak. Amikor egy Flekóval be tudsz jutni a playoffba, akkor biztos, hogy nyitva van az ablak. Egyszerűen csak tényleg a gép gyönyörűen repült, minden rendben volt, a sztyúik dögösek voltak rajta, jó voltak, a pilóta részeg volt, vagy nem is ült a helyén.
Így van, így van. De azért a többi csapatnál pedig azért azt is be kell látnunk, hogy még hogyha várhattunk is ilyesmire, de engem azért a Jacksonville Jaguars 2-9 az totálisan sokkol. Azért tudtam, éreztem, hogy nem feltétlenül lesznek annyira jók. De most ránézek a keretre is, amúgy, Matyi, és tudod, amikor már úgy másképp tekintesz egy csapatra. És most Jacksonville-re úgy tekintek, hogy figyelj, már amúgy kb. Mindenki feláldozható. Amúgy még ebbe Trevor Lawrence-t is be tudnám tuszakolni most. Tehát gyakorlatilag ez a csapat, ez megint kész van arra, hogy rebuildeljen, hogyha akar.
Én továbbra sem értem, hogy miért lepett meg bárkit is, hogy a Jaguars az rossz. Én nagyon alacsonyan voltam velük, már több off-season óta egyébként. Tényleg nekem a Jaguars mindig az off-seasonben ássa el magát, amikor a free agent igazolásaik valahogy nem ülnek, és aztán a drafton pedig egy jó húzásra jut három megmagyarázhatatlan reach, meg pozíciós húzás, akik aztán be se válnak. Tehát én nagyon alacsonyan voltam idén a Jaguars-szal, az, amit látok tőlük, az igazából talán tényleg egy kicsit alulszárnyalja, de nem lep meg, egyáltalán nem lep meg. Igen, itt is földbegyalulás és újrakezdés abszolút adná magát részemről. Nem találok olyan egységet, amire azt mondom, hogy igen, ez így szimpatikus, ez így tök jó, itt olyanok vannak, akik oda valók, meg nem, nincs.
Mert szezon közben meg akartál válni a legjobb VR-ottól, ugye az Christian Kirk volt a rutinosak közül. Brian Thomas bejött, rendben van, és azt mondom, hogy a Thomas, Evan Engram, Trevor Lawrence, mert vele menned kell, meg lett hosszabbítva, friss szerződés, nem tudom, hogy milyen piaci ára van egyáltalán, hogy megérje őt elengedni akár egy trade keretében, de ezt most adjuk. Ebben nem akarok megint konteózni, de összességében tényleg azt látom, hogy még az offense csak-csak tudsz egy kis magot elhinteni a földben, amiből kinőhet valami szép, de azon kívül a védelemmel, én most azt mondom, hogy Josh Allen-t is el lehet engedni, hogyha olyan ott van. Campbell nagyon ügyes a cornerbacknél, de még mindig nem az az igazi elit magasságokban lévő szerintem a cornerbackről beszélünk. Tehát a linebackerek felejthetők, tehát ott vagy, hogy amúgy simán fel lehet robbantani ezt az egészet. Simán. És én nem tudom,
támadófal nem létezik. Nem,
támadófal nem is rossz volt. Csapat. Nem is volt, mint a pisztácia. Na de összességében figyelj, Titans jó úton halad viszont, mit gondolsz?
A Titans... Én ugye szimpatizálok a Titans-hez, szóval mindig is, ha csak nem csinálnak nagy baromságot, mindig is pozitív leszek az ő irányukba. Nekem itt egyetlen egy kérdésem van, hogy van a Villa Vis projekttel, mit akarnak, hogy adnak-e neki még egy évet, vagy esetleg hoznak idén mögé, mellé valakit. Talán egyébként ez lenne a legjobb, hogyha valakit behúznának, és akkor a szezon elején még Levis kezdene, aztán, hogyha nagyon rossz, akkor a másik szépen betanulva mögötte átvenné a helyét. Inkább azt nem értettem a Titansnél, hogy miért mentek rá egy Sneedre, tehát, hogy miért adtak fel tőkét valakiért, aki amúgy abszolút nem vált be azóta, és halál pocsék.
Így
De
van.
Ez a csapat, ebben viszont vannak olyan egységek, és vannak olyan játékosok is, akikre lehet építeni. Jó, most ez mondjuk nem az elkapósor, akit abszolút teljesen ki kéne cserélni, de egy Tadzsé Spears tök jól el fog rohangálni még egy ideig. A támadó faj az mindig olyan volt, amilyen, de inkább menjünk át a védelemre. Ott például a Jeffrey Simmons, hogy hívják a nagy darab culát? Svet? Milyen Svet?
Simmons, nem a Simmons-ra gondolsz?
Jeffrey Simmons, meg a Nostek, akit hoztak, Tövon részlet, ő rájuk tökre lehet építeni a jövőt, mert mindkettő fiatal és marha jó. Tehát ebben a csapatban vannak olyan egységek, amivel lehet mit kezdeni. itt már elindult egy ilyen újraépítés, aminek szerintem a tényleg a fő funkciója az kéne legyen, hogy megtalálják a jövő QB-ját, és emellett szépen fokozatosan rakják bele a csapatba azokat a kiegészítőket, amik kellnek ez. Támadó fal, elkapó, secondary, edge rusherek, tehát szépen fokozatosan rakni mindent mellé, hogy mire megtalálják azt a QB-t, aki őket el fogja vinni, legyen ez Levis mondjuk 2 év múlva, vagy legyen ez egy új irányító szintén 2 év múlva, addigra minden más puzzle a helyére kerüljön. Nem kell hova sietniük, és jelenleg ezt is látom rajtuk.
Jó, a Titans-nél azért vannak nekem fenntartásaim olyan szempontból, hogy azért még ez a draft ez nem igazán sült szerintem annyira jól, hogy letegyék azokat az alapköveket, akivel majd a fiatalabb Callahan tud dolgozni. Akivel kapcsolatban én még továbbra is magasan vagyok, mert szerintem kihozta a maximumot egy Levis-es szituból, viszont arra viszont megadom nekik a tapsot, hogy ki akarták deríteni, mire képes Levis. Amint tudták, hogy nem a mi QB-nk, ez látszik is szerintem, apró pénzét tették Hopkins-t, jól tették, szerintem ez egy okos döntés volt a részükről, és most azt mondom, hogy most lehet az a draft. Most lehet az a draft, ahol tényleg letesznek olyan alapköveket, akikkel majd tényleg el tud kezdeni Callahan egy igazi offenzet építeni, szóval én ezt az évet nagyon nehezen tudom értékelni. Legyünk optimisták, hogy jó kezekben van, én azt mondom, a csapat, és én abban optimista vagyok.
Én is, abszolút teljes mértékig. Nem most, meg nem is jövőre várok tőlük bármit, hanem tényleg mondjuk a 26-os szezonban egy olyan szezont, amire azt, hogy na, ez a csapat, ez most akkor idén már meglephet valakit, és jövőre bárhova oda is érhet. Valami ilyesmit lehetnék.
Értetek, a Raiders összességében tényleg azt hozza, amit vártunk, és amúgy picit nekem...
Sajnos többet hoznak, mint várnak. Én nullás szezont vártam tőlük.
Na, azért nem, de azért azt is beláthatjuk, hogy azért vannak itt jó alapkövek ebben a csapatban, és sokszoros meccset tudtak hozni. Hát a Ravens-en győzelem az meg egy külön meglepetés volt, ezt ne felejtsük el.
Jó, az anomália.
Igen. Ami minden évben csinálnak egy ilyet, ezt tudod, amikor a KC-t meg tudják verni, ilyenek, hihetetlen. Viszont még akkor három csapat, és az inkább az NFC oldalról, itt már behozok 2-3 győzelmes csapatot is, mert a Commanders ugye 7-4-jel áll, akinek meg van húzva a wild card. Itt a Panthers, Cowboys és a Giants áll így. Az az érdekes, hogy az East-ből két csapat, tehát ez szerintem nagyon fura, és összességében szerintem a Cowboysnak a szerepe itt a legnagyobb meglepetés, Matyi. Ez szerintem nem is kérdés. Még a Giantsnél tudtuk is, hogy lehet, hogy ez lesz. Ezt éreztük, hogy ez benne van a pakliban. Ez elsülhet nagyon-nagyon rosszul, és sajnos nagyon-nagyon-nagyon rosszul szenárió jött elő. A Carolina Panthersnél meg amúgy még őszinte egy tisztes helytállás eddig egy 3-7. Én ennyit tudok erre mondani. Semmi többet, és az utóbbi pár hétben még egész jól is néznek ki, Young-gal a fedélzeten, ez is kiemelendő, de még mindig nincs ott az az átütő erő, de az ultimate, és szerintem az év legnagyobb meglepetés, hogy a Dallas Cowboys 3 héttel áll itt, és szerintem itt azért nagyon sok minden félrement szintén.
Igen, Panthers Giants, nem érdemes rájuk szót fecsérelni, ők azt hozzák, amit körül a legtöbb ember várt tőlük. Tényleg nem nagyon lehet erre mit mondani. Én még mindig reménykedem, hogy a Panthersnél most így a szezon második felében látunk olyat, hogy Bryce Young esetleg jobb formát mutat, egyébként most azt is mutat, és akkor tényleg építkezni, meg haladni. Hát ők újraépítés fázisában vannak, tesztelgetik a vizet, néha kicsit jobban belesüljenek, ez tök rendben van. Giants kuka, teljesen mindent előről, teljesen ennyi az egész. A Dallas, hát... A Dallas-szal tényleg egy ilyen, ott is volt egy ilyen recency bias-ünk talán, hogy ők úgy is tudtak tök jók lenni, hogyha nem váltották meg a világot egy off-season-ben vagy ilyesmi, és talán emiatt mondtuk azt, hogy akkor ők továbbra is azok lesznek. Én is úgy voltam, hogy gyengébbek lesznek, mint tavaly, ez látszott egyértelműen az off-season tevékenységen, meg ugye a csapatot körbe lengő hangulaton is érződött, hogy ők azért most idén valószínűleg gyengébbek lesznek, és akkor ezért mondtam, hogy hát mondjuk épp csak bejutnak a play-off, vagy épp csak lemaradnak róla. Ez a 3 hét, ahogy jelenleg állnak, ez így tényleg meglepő, de megint kicsit, mintha Jaguarsnál, ha megnézzük, hogy ez hogy is jött össze, akkor azért azt mondom, hogy igazából annyira nem szabad ezen meglepődni. Tehát ugye ők se tettek meg mindent az off-seasonben, hát ugye egy darab linebackert hoztak, kb. Nem történt semmi, a draftjuk felemás lett, és utána elkezdtek kidőlni az impact játékosok. Kidőlt Marcus Lawrence, kidőlt Brandin Cooks, aki ugye egyértelműen egy
Micah
második
Parsons.
számú elkapóként jött ide. Parsons is nagyon sokáig sérült volt. Sam Williams, aki tavaly már csillogtatott ezt-azt, egyként szintén kidőlt, és ugye erre rájött Deknek a kidőlése. Tehát itt is egy csomó olyan alap volt, ami alapján érezhető volt, hogy rezeghet a léc, majd az a réc az nem csak rezgett, hanem elkezdett lefelé zuhani. Tehát úgy vagyok, hogy nagyon... Igen, meglep, mert a Cowboysról van szó, de ha végignézem így a fundamentális dolgokat, akkor azért annyira nem lep meg, hogy ez a Cowboys ide jutott, és lehet, hogy nekik se árt egyébként, hogy most itt vannak.
Hát igen, meg összességében szerintem itt azért előjött az, hogy mélység, mélység, mélység. És egy kicsit úgy szerintem illúziókban rengették magukat, hogy oké, nem impact pozíciókra hozunk játékosokat, jók leszünk, mert azért egy CD Lamb és Prescott megoldja. A mai NFL-ben ez már nem megy. Régen ment volna, 10 évvel ezelőtt, oké. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Aaron Rodgers meg Adams, meg még ott egy pár ember rohangál, az majd elég lesz a passzjátékhoz, ma már ez nem elég. És egy kicsit szerintem ez egy... A Cowboys egy kicsit olyan 2010-ben ragadt, ahogy McCarthy is. És szerintem ez érződött rajta. Nincs mélység ebben a csapatban, gyakorlatilag van a Lamb és Dak sztárerő, és az, amit pedig szerintem a futókkal műveltek, az egyenesen botrányos volt. Itt volt egy off-season-od arra vonatkozóan, hogy egyrészt vagy felpumpáld ezért kielejtett, hogy újra kihoz belőle a Dallas Cowboys-os prime szintjét, de hát öregszik ő is, nem volt realitása. És akkor neki mész egy évnek egy Juice One-nal, meg Brandon Cooks-szal, meg nem is tudom még kikkel. Nem. Tehát az NFL-ben kell, hogy legyen egy one-two punch legalább running back sorod, akivel együtt tud dolgozni, akik tényleg folyamatosan ott tudnak lenni a pályán, és impacttal tudnak rendelkezni. Ebben a névsorból, Matyi, senki. Nincs futójáték, Prescotton túl nagy volt a súly, és Prescott nem szereti a túl nagy súlyt. Ez van. Ez innentől fogva az egész rendszer, és azt nem értem, hogy szintén McCarthy-nak egyértelműen ez utolsó éve kéne, hogy legyen szerintem.
Ebben egyetértek, és amúgy, ha most belegondolsz, minden, amit felsoroltál most, hogy mik hiányoznak, mi nincs meg, ha nem teszed mellé, hogy ez a Dallas Cowboys, akikkel mondjuk tényleg van egy ilyen recency bias-ünk, hogy úgy gondoljuk, hogy ők azért nem lehetnek ennyire rosszak, akkor meglepődsz, hogy mégis ennyire rosszak? Mert most, hogy így mindent felsoroltál, így, igazából hogy lepődhetünk meg? Ez a normális, hogy ez a csapat
az
ez nem
elmúlt,
jó.
Matyi, az elmúlt években nagyon jól sikerültek ezek a sunyi draftok, és pont említetted ugye Sam Williamsnek az esetét, stb., akikről úgy gondoltad, hogy jó, hát ez egy büdös nagy reach, hát semmi értelme, legyen az mondjuk Tyler Smith, stb., akik, tehát eddig mindig jól ment ez, és mindig abban biztos, hogy oké, most lehet, hogy jobban tudnak, mint én, de most előjött az, hogy amit ők most spekuláltak, ennek a draft classnak nincs meg az az impactja, ami az elmúlt években megvolt, mint impact a Cowboys draftoknál. És akárhogy is nézed, ott szinte year 1, tehát rögtön az első éven week 1 akár, a draft pickjeik folyamatosan termeltek. Gondolj bele! Gondolj bele! Hát fél, most miért ne? Most mondhatjuk azt, hogy Jake Ferguson rögtön az első évében már beindult. Akkor ott volt Tyler Smith, akiről beszéltünk. Ott volt... ki volt még, aki így feltűnt? De persze, Micah Parsons mondhatjuk, Trevon Diggs is rögtön első évében beindult. Most nem voltak meg ezek az emberek, akik kimentsék őket kvázi, és arra jöttünk rá, hogy ez ugyanaz a Dallas Cowboys, így semmi gondjuk nem volt az ellenfeleknek, hogy megnehezítsék a feladatukat.
Értem, hogy mire gondolsz, de ennek ellenére nem akarnék arra alapozni, hogy a sneaky draft class bejön, most bejött egy mestem mondjuk kétszer, esetleg háromszor, és akkor szerintem az már egy nagyon jó meglepetés és statisztika, de látszik, hogy most nem, hogy itt fogyott el a varázslat, ez a csapat, ez okkal rossz.
Igen,
sajnos, ezt ki kell mondani.
Itt nagyon nagy takarítás lesz szerintem off-seasonben, mert nagyon bő a keret, nincs ezzel gond, de még sincs mélység. Ez egy anomália, ezt meg kell oldaniuk.
Így van, itt sok mindent kell csinálni, mert ebből már nem lesz jobb, és lehet nézegetni, hogy ki jön a drafton.
Így van, egyetértek. Na Matyi, viszont egy kicsit ugorjunk át egy következő topikra. Nagyon sok field goalt hagynak ki most a kickerek. Ez engem nagyon meglep. És olyan kickerek, akik piszok jól meg vannak fizetve, sőt, itt egy Hall of Famer kicker is az, aki már hetek óta küszködik. Tehát te gondoltad volna, hogy Justin Tucker 40 yardhoz már szerintem szíhésen úgy áll oda, hogy hú, csak menjen be. Ezt soha nem gondoltam volna. Tehát én ezt soha nem gondoltam volna. Meglep, és ez a slump, ez Jonkóhón is elment egy mérkőzés, hogyha belegondolsz legutóbb. És én azt fogom neked mondani, Matyi, de ezt engedlek, hogy kibontakozok, hogy nekem van egy teóriám, hogy ez nem csak a kickerek hibája most.
Én ezt annyival le tudnám egyszerűsíteni, hogy az én véleményem szerint a field goal rugás, meg alapvetően tényleg ez a goal kicking, ez olyan, mint a 11-es rugás a gurulós fociban, hogy ez pszichológia. Hogyha valaki elkezd hibázni, akkor nem csak saját magára van hatása, hanem mindenki másra is, akinek ugyanezt kell csinálni. Ha mindenkinek jól megy, akkor meg mindenki azon versenyez, hogy most kirúgja be a 61, ki a 62 és ki a 63 yardos fieldgoalt, mert egyszerűen pszichológiailag, mentálisan úgy állnak oda. Most érdekes lenne megnézni, hogy ez honnan és mikor indult. Feltelezem, hogy Tuckernél egyébként, hogy ő kihagyott egy párat. Ami egyébként nem lenne nagy meglepetés, nem is feltétlenül azért, mert visszaesett a formája, hanem egyszerűen csak ez van. És ez viszont elindított egy dominót. Egyrészt Tuckerben, hogy ő megingatható, másrészt minden másik kickerben, hogy hú, az meg Tucker kihagyott félgólokat. És már ennyi elég volt ahhoz, hogy elkezdjenek odaállni nem 100%-os mentalitással, és ez is elég volt ahhoz, hogy ezek a labdák egy kicsit elkezdjenek balra és jobbra húzni. Elkezdtek minél több félgólt kihagyni, és itt bejött még egy dolog. Ebben a szezonban már most túl vagyunk, hát legalább egy pár, de inkább több olyan blokkolt field goalon, ahol konkrétan el is mondták utána, hogy ez nem csak valami szerencse volt, vagy ilyesmi, hanem konkrét field goal blokkolási stratégiákkal készültek. És most képzel, hogy te odaállsz kickerként, alapvetően mindig berúgsz mindent, ha nem is foglalkozol vele, hogy te rúgsz. De most ott van a fejedben, hogy Tucker elkezdett hibázni, a kikereket emiatt talán egy kicsit jobban nézik, hát te meg nem vagy egy taker, tehát mert nem vagy olyan jó. Plusz már figyelsz arra is, mert nem tudod kizárni, hogy most nem csak el kell rúgnod, hanem húha, lehet, hogy most még gyorsabban kell csinálnom, mert oda fog érni az NFL-ből bárki. És kész. Összeomlottál pszichésen, mint rúgó. És szerintem ez egy járványként megy végig az egész NFL-en. Nem csak szerintem, ezt is látjuk. Elliot, Bass, Q, McPherson. Hagyják ki azokat a rugásokat, amiket eddig simán berúgdostak. Szerintem itt egy pszichológiai vírus. Ezekből a tényezőkből, hogy tényleg Tucker elkezdett hibázni, és emiatt a többieken is átment egy ilyen pszichés visszaesés, amire persze rátesz az, hogy egyszerűen figyeli őket most már mindenki, plusz azzal, hogy ki lett mondva, hogy a speciál team koordinátorok már jobban tudnak arra menni, hogy blokkolják őket, ennyi elég ahhoz, hogy ezeket a srácokat a megszokott 90 plusz 100%-ról 75-80-ra visszarántsa. Tehát abszolút. Szerintem itt van a rejtélynek a kulcsa. A kérdés az, hogy lehet megoldani, az alap, hogy sportpszichológus, tehát hogy a srácok mentális részét összerakni, plusz őszint leszek, ugyanez működne visszafelé, hogyha a következő két meccsen Tucker elkezd stabilan rugdosni, akkor hirtelen az egész ligában sokkal jobb rugó százalékok lesznek. Amúgy erre kíváncsi vagyok, hogy ez megtörténik-e, hogyha tényleg Tucker elkezd jobban rugdosni, aki abszolút a fenoménnak számít a rugók között, akkor utána pszichésen elkezd helyreállni mindenki más a mezőnyből. Én ezt várnám egyébként.
Matyi rendel, a szihés tévéd, aki rendel, de amúgy egyetértek vele, tényleg van szerintem egy ilyen szihéje most. Hirtelen nagyobb fókusz kaptak, nagyobb figyelmet, és szerintem ez megtöri a kikereket, mert nekik tényleg gyakorlatilag ez a dolguk, hogy felmenjek oda, belugjam, és kész. És egy kicsit úgy tekintünk rájuk, hogy hát milyen könnyű dolguk van, hát nem csapják őket szét drive-ról drive-ra. Igaz, igaz, és én úgy gondolom, hogy pont azért, hogy az elmúlt években gyakorlatilag úgy cserélgették, mint a kikereket, mint a koszos ruhát. Így szerintem a kickerekben nagyobb a stressz is. Ezt kimerem mondani, szerintem egy Justin Tucker hamarabb fog ebből kijönni, annak a tudatával, hogyha a Ravens azt mondja, hogy nyugodj meg, nem fogunk lecserélni, most még azért ebből ki tud zökkenni, mert amúgy még idézősen no harm done, tehát még nem történt nagyobb baj, de az a játékos, aki még tényleg úgy megy fel, hogy fú, ezt megint kihagyom, akkor engem cutolni fognak, nekem ennyi volt. Szerintem ez szihésen egy kicsit ez a pszichológia rányomta a bélyegét a kikerek teljesítményre. Főleg azok, akik nem hosszú szerződésen vannak. És tényleg szimplán csak előjött ez a narratíva a kikereknél, hogy feláldozható vagyok.
Keres bármit, ami a kikerekre hatással van a pszichéjükre, és teljesen jó, amit mondtál, hogy ez a feláldozható érzés, abban a pillanatban meg tudod magyarázni, hogy mi ez a tényleg ez a dominó effekt, vagy ez a pszichés vírus, ami átmegy most így a teljes mezőnyön. Teljesen érthető.
A blocked puntra, meg kickekre nem akarok rámenni, mert elmondtad, amit én is gondolok. Tehát hallottam én is, hogy a koordinátorok már figyelik szépen a fejeket, arcokat, hogy mikor tudnak berobbanni a snapre, és ugye ebben van egy ilyen úgymond jel, amit kell figyelniük, és akkor jelentősen meg tudják növelni az ilyen blokkolt field goaloknak a lehetőségét. Figyú, ehhez meg majd adaptálódniuk kell majd akkor ennél erővel a falaknak.
Igen,
Meg kell
viszont itt
tudni oldani.
megint nagyon sokat tud segíteni a rugó csapatnak a koordinátora, mert ő meg, nem tudom, akár csak pár minimális változtatást csinál, aminek nincs is nagy effektje feltétlen, de azt mondja, hogy ezekkel ki tudjuk küszöbölni azt, amikkel most készülnek ránk, már az meg tudja dobni egy kikernek a boostját, hiszen arra megy, hogy jó, akkor tök jó, akkor most kevésbé kell figyelnem arra és logodjanak a kikemre, akkor megint megnyugodhatok. Apróságok, de baromi sokat számíthatnak. És mondom, szerintem abban a pillanatban, hogyha top kikerek Tucker az élen egy kicsit elkezdenek javulni, akkor ugyanúgy, mint egy gyógyszer végig fog menni a mezőnyön ez, és mindenki hirtelen megint korrekt lesz.
Legyen így a tömeg, a hisztéria. Előjött a hisztéria jelensége.
Igen, a kiker hisztéria, így van.
Na jó, menjünk a következő kis témánkra. Joe Douglas lecserélte, hát nem lecserélte, kirúgta jelenleg a Jets. Ami engem... Bence meggyőzött arról, hogy ez nem meglepő. És ebben igazat adok neki. A Jets alul teljesít, és igazából belásták magukat egy olyan gödörbe, amiből nagyon nehéz ezt most kijönni ők így hosszú távon. És valakinek a feje el kellett, hogy hújjon, Matyi, ez szerintem egyértelmű. És ennek Joe Douglas lett az áldozata. Mit gondolsz Joe Douglasnek a munkásságáról, jó GM-nek tartod-e, és mit gondolsz, hogy meg tudta-e teremteni azt, ami szerintem a GM-eknek a legfontosabb feladat. Ez a képesek vagyunk fejlődni, és az utolsó kapu képesek vagyunk győzni. Ezt a győztes mentalitást el tudta-e hozni a Jetshez. Szóval általánosságban mit gondolsz Joe Douglas munkásságáról?
Én őt egy kiváló szakembernek tartom. Amennyiben a szakemberséget le tudjuk egyszerűsíteni úgy, hogy ő mint scouting és player personnel, és mint general manager, aki leginkább scouting és player personnelként tudott érvényesülni. Ne felejtsük el, hogy neki azért ott van 3 gyűrű az ujján, mint valamilyen szakember. Baltimore Ravensben volt ugye 10-sok évig scout, utána Philly-ben volt vice president, igazából Harvey Rosemannek, hát kicsit így társa elődje, kicsit ilyesmi munkatársa, és ez alatt a 3 év alatt összeraktak ott egy Super Bowl győztes csapatot. Tehát ő biztos, hogy mocsok sokat ért ahhoz, egyszerűen szakmai tapasztalatából és a felmutatott eredményekből is, hogy amivel ő elkezdte és amivel befutott, hogy egy jó scout, ő jól ért a játékosokhoz, jól választja ki a tehetségeket, és jól rak össze egy csapatot, abban szerintem ő kiváló, és minden ezt mutatja. Hmm. És őszinte leszek, a Jetsnél is ezt mutatta. Mert a Jetsnek a legtöbb lépése abszolút rendben volt. Abszolút azt mutatta, hogy ez a csapat Super Bowlba akar menni, és Super Bowlba is fog jutni. Én egy helyen tudtam mindig belekötni a Jetsbe, nekem nem tetszett az, hogy az elkapók talán egy kicsit jobban el vannak hanyagolva, de odafigyelte arra, hogy a falat építse. Odafigyelte arra, hogy legyen vegyes running back rota, hogy legyen tight end rota, hogy a védelem az nagyon rendben legyen minden egyes fronton. És itt jött az idei szezon, amikor megint csak látszik, hogy az a pilóta, akit beültettek, és kicsit sok a hasonlat egyébként a Browns-szal, hogy a pilóta, akit beültettek Aaron Rodgers, az nem működik. Mert mondjuk Rodgers nem működik. És emelé bejöttek az, hogy sérülések itt is, de szerintem mindig a QB személye ma mocsok sokat számít, mert ha egy QB nem működik, akkor onnantól kezdve a fő pontszerzési lehetőséged van kiiktatva egy csapatból, és ezek után miért blokkolja neki olyan szívesen egy tackle? Miért menjen fel egy linebacker, visszaszerezni neki a labdát? Tehát szerintem Joe Douglas jó dolgokat csinált. Bele lehet kötni, én is bele tudok, például a VR helyzetbe. De alapvetően ő olyan csapatokat épített mindig, és olyan csapatot épített is most is, akinek az volt az egyértelmű célja, és azt is mutatta minden, hogy ők a Super Bowl rára ott lehetnek. Ez nem sikerült, és ahogy te is mondtad, ez jó kifejezés volt, fejeknek kellett hullania, az ő feje úgy tűnik, hogy feláldozható volt. Sajnálatos, nem meglepő, a Jetsnél tudtuk, hogy fejek fognak hullani.
Én itt a jobb GM-ek közé sorolom. Tehát szerintem ő, ahogy te is mondtad, azon túl, hogy tényleg patinás csapatoknál sikerült megvetnie magát, és nagyon-nagyon-nagyon sok sikert hozott, és eszméletlenül jól tud csapatot építeni, és szerintem ez látszott is. Gyakorlatilag az első draftján draftja kivételével szerintem utána folyamatosan pro bowler játékosokat hozott, és ezen belül szerintem ő talált draftokon franchise játékosokat. Legyen az Brees Hall, Garrett Wilson, kit mondjuk még, Elijah Vera Tucker, Quinnen Williams, tehát sikerült. Sikerült tényleg, South Gardner természetesen. Tehát olyan franchise alapköveket lerakni, amikkel egyértelműen ott voltál, hogy figyelj, ez a csapat, ez. Tehát 2 éve mondjuk, hogy jó, 10 plusz győzelem a Jets, és valahogy nem akar jönni. És tudom, sérülések, stb. Nem sikerült a QB-t rendbe hozni, és a Browns-os hasonlattal, de ilyen szempontból egyetértek. Viszont, ami egy picit nehezebb az ő feladatával, hogy neki közben, ha bár a Browns-nak egy Deshaun Watson-t kell valahogy megoldania, a Browns-nak viszont egy Aaron Rodgers egót kell valahogy kordában tartania, hogy ne tegye tönkre a franchise-t, mert most tényleg abban az irányba megy. Gyakorlatilag én azt mondtam, hogy Rodgers egy testimóni évadot csinált magának a Jetsnél, elhozta a kedvenc haverjét, csodám, hogy nem Jordy Nelson nem jött vissza. Tehát ott vagy, hogy ezt meg kellett volna fogni az elején.
Nem lehetett.
És ezt nem lehetett.
Nem, itt meg kellett lépned valamit, hoznod kellett a csapatodhoz egy QB-t, tényleg visszatérve ez, amúgy is a Jetsnél jó repülős hasonlat, be kellett ültetned oda egy pilótát. És te kiválasztottad azt, akiről amúgy a legtöbben azt gondolk, hogy majd ő lesz a legjobb. Csak ez a pilóta nem részeg volt, hanem nem tudom, áldan be volt füvezve a spanyaival. Ez valami olyan volt, amire ha számítottál is, úgy voltál vele, hogy nem lesz faktor. Tévedtél.
Ez így van. Ez így van, ez így van. És tényleg az a baj, hogy Rodgers-szel nem csak egy játékost veszel, hanem gyakorlatilag egy attitűdöt is. És ezt nem
ez
tudta,
jó,
hogy ezt megfelelően kordában tartani. Tudod, mint szerintem Aaron Rodgers karrierének az egyik legjobb dolog, ami történhetett, hogy small market, tehát kis piacú csapathoz került. Ha ez az ember szerintem elkerült volna San Francisco-ba, elkerült volna New York-ba, Los Angeles-be, figyelj, szerintem tuti elvitte volna az élet. Tipikusan úgy beszélnénk róla. Tehát olyan toxikus lett volna, az elit talentet soha nem vitattam. De szerintem azt, hogy Rodgersnek egyetlen egy gyűrűje van, ennek van oka, és ez nem csak a Green Bay Packers, nem csak az edzők, ennek szerintem jelentős részében ő maga.
Teljesen, teljesen jól mondod, és itt lett volna a lehetőség ebben a Jetsben, hogy megmutassa, hogy ő az oka annak, hogy lehetnek még gyűrűk, és igen, te el kell ismerni, ez a csapat azért végül nem lett tökéletes körülötte. De nem is volt ez a csapat rossz, és ennél sokkal-sokkal többet ki lehetett volna belőlük hozni, de valahogy mégsem, és ahogy te is mondod, eléggé úgy tűnik, hogy ebben ő egy nagyon jelentős főkolompos.
Így van. Na, de elég lesz szerintem ebből, mert, de összességében még annyit visszatérve erre, bocsánat, azt még nem mondtam, hogy tehát GM-ként én szerintem Joe Douglas most már szerintem helyet fog találni magának újra. És én el tudom képzelni, hogy még ha nem is GM-ként, de valamilyen advisor vagy ilyesmi, én nagyon örülnék, hogyha ő kerülne a Jaguars-hoz. Szerintem ő kezdjen ott nagyon-nagyon gyorsan házakat keresni, hogyha elkerül a Jaguars-ba, szerintem ő ráncba kapná ezt a helyet.
Nem tudom, lehet, hogy kéne neki egy olyan, mint tényleg egy ilyen Vice President of Player Personnel, mint ami a Philly-ben volt.
Aha.
Hogy a GM terhek lekerülnek róla, de amikor te egy Vice President of Player Personnel vagy, akkor az körül a második szó a GM után. Azon a fronton, ami ezt értesz, és ő ért a scoutoláshoz, ért a játékosokhoz. Úgy kezdte a karrierjét, hogy college meccsiket bújt, és a Ravensnél próbált eladni, kit draftoljanak. Tehát ha kapna ő egy ilyen pozit, bármelyik csapatnál, arra a csapatra baromira érdemes lesz odafigyelni a drafton. És szerintem ez való neki tökéletesen. Ez a pozi. Egy all GM.
És akkor még egy utolsó kérdés. Ha Roseman nem mondhatod, melyik az a GM, akiben tényleg még látod azt a hihetetlen kreativitást, szaktudást, és tényleg, hogy jól menedzsel egy franchise-t, melyik az a GM, akire még, nem azt mondom, hogy Roseman szinten, tudsz Roseman-szerűen tekinteni?
Hozzá kell tenni, hogy nem vagyok annyira jártas a GM-ekben, nem tudom az összeset fejből. Aki biztos, hogy nekem nagyon szimpatikus, az Adolfo Menza a Vikingsnál, hiszen ő ugye egy PFF-es alkalmazott, vagy egy PFF-es szeméből nőtte ki magát GM-ként. Tehát ő alapvetően ebből az irányból közelítette meg a focit, nem mint edző vagy hasonló volt, hanem ő tényleg a futballstatisztika embereként jelent meg, meg a fociban. Így, így én mindenkit olyat tudok támogatni, aki, aki egy kicsit az ellenkező irányból jött és jutott fel magasabb szintre.
Uh-huh. Én kimondom, hogy én, és most azon fogok beszélni, a Buffalo Bills-ben Brandon Bean szerintem egy hihetetlen, Bean jó, nagyon jó munkát végez. Tehát szerintem, amit ők összeraktak, és ezt kimondhatjuk a Sean McDermott-tal, tényleg, és úgy gondolom, hogy válvetve hihetetlen jó harmonyba, mert hogyha egy GM és HC közt nagyon jó a kapcsolat, szerintem az kulcs. Tehát ők onnantól fogva, mert szerintem együtt tudnak működni, és nem kell GM-kednie a HC-nek, és a HC-nek nem kell a GM munkáját végezni, így arra tudnak koncentrálni, amire kell, a problémákra mondjuk. És ez a Bills-nél szerintem nagyon látszik. Én nekem ez nagyon tetszik. Tavaly már Sean McDermottot nagyon sokan ugye el akartátok küldeni, én azért még mindig kitartok mellette, és szerintem ennek, az, hogy Sean McDermott még mindig amúgy az NFL-ben lehet, ennek elsősorban Brandon Bean az oka. Egészen jók a draftok sokszor, bár ugyanúgy szemöldököt emelek nagyon gyakran, de amikor találsz egy ilyen epaneszákat, russzókat, ilyen lecsúszó, sokszor ilyen második körös környékén, akkor be kell látni, hogy jól végzed a munkádat. És itt akárhogy is nézed, még Keon Coleman sem lett egy rossz pick, mondjuk ezen az éven, Matt Milánók, tehát figyelj, ezek tudnak működni. Tremaine Edmundsnál csak nevettünk, egy White-on, Tre'Davious White-on is nevettünk, de bele kell gondolni, White egy időben a top cornerback-ek egyike volt a ligában, Edmunds pedig egy top linebacker a ligának. Szóval ott vagy, hogy amellett, hogy jól is draftolnak tehetségeket, és akkor mindjárt átmenjünk Josh Allenre természetesen, nagyon-nagyon jó a player developmentjük is. És valahogy, ha ez a három összeáll, hogy jól is draftolsz, jó a player developmented, és harmónia van az öltözőben, figyú, így lehetsz csak sikeres. És pont amelyik csapatokról beszéltünk, akik mondjuk már elveszítették a lehetőséget arra, hogy akár a playoffért versenyezzenek, ott ezek vagy sose voltak meg, vagy még nincsenek meg.
Egyébként jó ez, amit mondasz. Tényleg bár, az összes olyan csapatnál plusz tud adni, ahol akarnak felnőni azokhoz, akiknél van valami extra íz a draftolásban, vagy akár tényleg olyan csapathoz alapvetően is jól működik, és még belerakni egy kis pluszt. Igazából sok lehetősége van, viszont muszáj korrigálnom magam. Nem tudom, kivel kevertem Adolfo Menzát, de ő nem volt a PFF-nél, ő csak nagyon szereti a PFF-t, mint statokat, és ő csak ilyen statisztikai háttérből érkezik, és nem a PFF-től, úgyhogy vagy ha mégis majd javítsatok ki újra, de elnézést, itt most korrigálnom kell magamat.
Fact-checkelte saját magadat.
Igen, igen, mert hirtelen nem voltam teljesen biztos magammal, és okkal nem voltam biztos magammal.
Mi nem egy amerikai elnöki vita vagyunk, elnézzük, Matyi, de menjünk a következő kis rovatunkra. Week 11 kedvenc momentumod. Erre nagyon kíváncsi vagyok, Matyi, mert megint voltak nagyon-nagyon bika momentumok. Mondj az nekünk egyet, amire úgy ráugrottál.
Igazából kettőm is van. Hogyha...
Ketten vagyunk, mondhatod mind a kettőt.
Nagyon jó, oké, szóval remélem mind a kettőre gondolt tette, és akkor rögtön mehetünk tovább. Az egyik az Christian Watson elkapása volt.
Az szép volt.
Ugye az egy nagyon kritikus drive volt a Packersnek, konkrétan az a, hát jó, nem 2 minute, de mondjuk 3.5 minute winning drive volt, menni kellett előre, és ott egy másikes 6-szor nem volt egy lehetetlen helyzet, de Love megdobta a teljesen üresen álló Watsont, akit viszont kicsit talán túldobott, kicsit túlságosan elé dobta a labdát, úgyhogy sok elkapó ezt valószínűleg el se kapta, de Watson utána vetődött, a levegőben elkapta, és ugye nem birtokolta a labdát, de le tudta tenni alá a kezét, így amikor megérkezett Watson a földre, akkor a labda a kezére pattant, és nem hozzá, és már így tudta behúzni a hasához, tehát amit sokszor látunk, hogy nincs meg az elkapás, mert a föld pattintotta be a hasához, azt ő megoldott, úgyhogy a keze alatta maradt, az egy gyönyörű megoldás volt. Tényleg az a tigris bukfencként indul, csak nem úgy fejeződött be, végig tudta kontrollálni azt, hogy a labda ne érjen a földet, és beúszta magához, az egy elég fontos 16 yard volt körülbelül, amivel utána tudott a Packers haladni. A másik ilyen pedig, az viccesebb volt, az Chase Youngnak a tackle for loss-a, ahol ugye lejött Young, mert azt hitt, hogy cserélni fognak, de aztán integettek neki, hogy nem, ő menje vissza, hogy ment vissza, és nagyjából ez volt a szerencséje, hogy nem volt ottól lennie kellett volna, így először nem blokkolták meg ott, sőt, arra indult el a futó. Ő viszont megérkezett abba a résbe az utolsó utáni pillanat után egy picivel, ami pont elég volt arra, hogy ott rés volt, és a futó arra jött, tehát le tudta vinni ott a futót. Szóval érdekes, nem, furcsa, hogy jövőben majd alkalmazzák-e ezt, hogy nincs ott a pass rusher, akit várnál, és csak később ér oda, és emiatt az egy hatalmas lyuk lesz. Nem hiszem, hogy így fogják csinálni, ennél van okosabb megoldás is, de
de
ez
lesz
így
majd
jól működött
pass
neki.
rusher motion lesz most már, tudod, hogy
Ja,
a
hát...
pass rusher fog majd jobbról balra átmenni, és néző, hogy figyelj, megkövet a Titant. Fordítva lesz most már, fordítva lesz. Amúgy, ja, miért is
zseni
nem?
lesz. Hát figyelj, egy defensive line shift létezik, hogy mindenki arrébb ugrik egy lyukka. Ez is lehet. Szóval kicsit szerencsés volt, hogy tényleg pont abban a helyzetben le tudta vinni a játékos, de marha jól nézett ki, hogy a play indításakor még kb. Futott vissza a pozíjába, majd másfél másodperc múlva már negatív yardon szerelte a futót.
Azon, hogy tényleg jó momentum volt. Chase Youngnak kellett is már egy highlight amúgy, hogy őszinte legyek, vagy emlékezzek egyáltalán, hogy létezik. Én
Ez
viszont,
jó.
Matyi, az egyértelműt hoztam. Az egyértelműt. Josh Allen 21-23-nál 4 és 2. 30-40 yard körülbelül a Chiefs end zone. Pici fake, nincs passz, körbenéz, van egy kis lyuk, és elkezd futni. És elkezd futni, first down, még van hely, még van hely. Négy kontakt után kap még egy sucker punchot, egy csicska lángost, ahogy Borsodban mondták, csicska pofont, és még így is bement a touchdown. És ez gyakorlatilag megnyerte a mérkőzést a Bills. Bárhogy is nézed, egyrésztről majdnem letöröltem a teljes Fumble Forum kontentünket, amikor az MVP részről beszéltetek, és nem volt szóban Josh Allen, sértő. Ez a srác itt mutatta meg, hogy ez az én csapatom, ez az én ligám, ez az én AFC-m, és Mahomes elbújhatott. Egyszerűen leradírozta Mahomes-t. Őrület volt ez a srác, és a passzai is, amit Dawson Knox-nak adott például egy 30 yardos az első fél időben. Gyönyörűen játszott. Ez a srác önbizalommal teli, mégis baromira szerény, nagyon-nagyon-nagyon szépen kiegyensúlyozottan látszik, és meghal a pályán, és egyszerűen nem tudják megfogni a védelmek. Szóval én most azt mondom, hogy figyelj, ez volt az a momentum, ez volt az az ő MVP momentum, amikor gyakorlatilag letette a névjegyét. Ez őrület volt. Josh Allen egy szörnyeteg.
Már nem nagyon tudok mit hozzáfűzni, eddig is tudtuk, hogy Josh Allen elképesztő, és csodálatos nézni, amikor ezt ilyen magas szinten, ez nem is magas szint, ilyen túl magas, földön túli szinten ezt meg is tudja mutatni. És ezen a meccsen több ilyen momentuma volt. Hátán viszi az egész csapatot.
Hány irányító feküdt volna le a második kontakt után, az első után? Ő nem. Hány irányító lett volna, amikor befutja a touchdown, akkor is az lett volna az első, hogy megpróbálja mutatni, hogy megütöttek amúgy, mert tényleg megütötték. Nem. Végigment. Touchdown, ment ünnepelni a csapattársakkal, szurkolókkal. Nem is foglalkozott ezekkel a sallangokkal. Imádom. Ezt imádom. Ez az, ami nekem nagyon tetszik benne. Kész. Ér haladnak halóért, és ez szerintem nagyon csúcs. Mondom, a Buffalo túl teljesít, és ezt nekem, mint Buffalo szurkoló csak öröm látni.
Nagyon, nagyon jó volt. Nincs ezen mit mondani, és igen, én nem voltam annyira magasan a Bills-szel, tényleg úgy voltam, hogy a szintjüket megtartották, és ha csak megtartod a szintet, akkor már vissza fogsz esni. Mutattak erre jeleket, de amikor ellen ilyeneket tud csinálni, amikor ez pont ellenkezőleg, és erről beszéltünk, az ilyen pont ellenkezőleg hajtja a közepes vagy közepesnél jobb játékosaidat még jobb teljesítményre, mint ami egy Brunson vagy Jetsen, vagy a legjobbakat is lehúzta. Itt pont az ellenkezője van, hogy egyszerűen ilyenek miatt mondják azt a srácok, hogy na most az én is jó leszek, és megteszem a QB-mért, és odarakom magam.
Így van.
Ő ennek az iskola példája. És ezt király nézni.
Egyetértek. Na, menjünk a következő rovatunkra, Matyi. Fantasy, Hero, Bust. Figyú, a Taysom Hill 7 volt. Ez őrület.
Nem is akarok másról beszélni.
Hogy a mindenhol ott volt ez a srác. Passza is volt, futás is volt, elkapás is volt, 140 yardnyi elkapás, 140 yardot futott, mondjuk dobott egy interception-t is, mindent. Figyú, ez a srácnak szerintem eltökélt célja volt, hogy így checkboxolja az összes kérdhető rublikát a PFF grédelésnél, és szerintem sikerült is. Még fumble-je is volt, szóval minden ott volt. Őrület, hogy mit csinált, tényleg gyakorlatilag olyan káoszt teremtett ez az ember szerintem a pályán, amire egy védelem sincs Isten igazából felkészülve, kvázi a tökéletes svájci bicskája a ligának.
Ezt eddig is tudtuk, hogy milyen elképesztő svájci bicska, csak Ugye itt mindig azt kell megérzni, hogy a svájci bicska se olyan, hogy minden nap használod, de amikor kell, akkor fantasztikus, és az menti meg a teljes napodat, de aztán 2 hónapig megint nem látod. Na most Tyson Hill is kicsit ilyen. Ha valaki azt hiszi, hogy a következő héten vagy pár hétben le fog tenni hasonló teljesítményt, az téved,
Nem.
de mindig ott lesz, mint egy állandóan bevethető szuper fegyver ennek a csapatnak, és ez néha kijön ilyen beteg állat teljesítményekben, mint amit most is láttunk. Nagyon nincs mit beszélni róla, csodálatos volt.
Van egy ligám, mély liga, tehát 14 fős, mindegy, és valaki csak felvette a waiver-ön, mert hát kellett egy Titan, mert hát tudod, bye week. És felkapta, és meg is nyerte azt a hetét, de brutálisan, tehát ennyi kellett neki.
Tipikus.
Őrület, őrület. Na, de figyelj, még azért volt pár jó, Joe Mixon egyedül húzza most ezt az offense-t. Ez a srác most szerintem 35,3 pontot hozott. Jó, messze volt a 41 és félt, amit Taysom Hill hozott, de akárhogy is nézze, Joe Mixon most elfedi azt, hogy Stroudnak van egy kis sophomore slumpja. Ezt most ki kell mondani, és Joe Mixon az, aki ezt most így gyönyörűen elfedi, és azért nem beszélünk róla, mert ő még tudja húzni ezt az offenszt, de ő húzza ezt az offenszt.
Igen, ő egy nagyon-nagyon jó igazolás volt. Én már a Bengázban is őt többre tartottam
Én
egyébként, mint csak
imádtam.
egy jó körülmények között lévő running back. Én nem imádtam már running back, szóval hogy azért vannak elveim, de én már a draftok, fantasy draftoknál is magasabban voltam vele, és mentem is rá több helyen is, előbb, mint ahogy mondjuk a konszenzus boardok írták, és meghálálja ilyen szempontból, mert jó, és tényleg, amikor Stroudnak éppen nem megy a passzolás, akkor csak adod a Joe Mixinek a kezébe a labdát, és ő menni fog vele. Vannak gyengébb meccsei, de általában tök jó teljesítményt hoz. Igen, ez a 3 TD-s meccs, ez azért kiugró volt rendesen. De egy Dallas védelem ellen, szóval...
Igen, és ezt ki kell mondanunk, Matyi, hogy aki a Detroit offense-ből bárkit is ledraftolt, az a játékos valószínűleg be fog húzni téged a fantasy döntőbe, mert
Hát kivétel a
minden,
Laportát.
igen, minden eleme ennek a Detroit offense-nek nem Laporta, köszönöm. Az gyakorlatilag Goff, St. Brown, a két running back, az egyszerűen őrület.
Igen,
Őrület.
igen. Csodálatos,
Itt.
és az a durva ebben a Detroitban, hogy nem olyanok, mint mondjuk az én Eaglesöm, hogy amikor vezetünk 36-ra valaki el, akkor a negyedik negyedben jönnek fel a cserék. Akkor a negyedik negyedben még felraknak 3 touchdown-t a kezdőkkel.
Így van, így van.
Tehát
Igen.
amikor azt hiszed, hogy a garbage time-ban majd a kis csapat szerzi fog pontokat, nem. A Lionsnek a garbage time is pontszerzési time, és így pakolják. Tehát nekik már rég nem kéne pályán lenni, de nem. A Goff még felmegy még 2 TD-re, meg plusz 100 yardra. Tisztelendő. Tisztelendő, és állítom továbbra is, ez a Lions jelenleg az NFL legjobb csapata. Bárki, aki meg akar nyerni a Super Bowl-t, őket kell majd megverniük.
Így van, csak egy pár név röviden, mint csak ilyen egymondatosan. Bo Nix csak 5 sikertelen passza volt. Nem hiszem, hogy bármelyik más csapatban Bo Nix ennyire jó lenne, de Payton talált egy olyan system QB-t, akiből ő szerintem a maxot ki tudja most hozni. Szóval jár a pacsi a Broncosnak, meg Bo Nixnek.
Tök jó.
Szóval én ezt tökre teljesen így látom.
Jó nézni a Broncost most.
Így
Az
van,
az
így
igazság.
van,
Én ugye
így van.
szkeptikus voltam mind velük, mind a Chargers-re szemben. Még mindig úgy vagyok velük, hogy amelyik majd eléri a playoffot, az nem nagyon fog tovább menni, de mind a két csapatot piszok jó nézni, és élvezetes, amit csinálnak, és ez tök jó. Hazudtoljanak rám.
Így van, Breece Hall elkezdett, sőt, most már a sokadik héten elkezdett már double digit felett, most ez majdnem egy 30 pontos teljesítményt rakott le, már RB7, szóval figyelni kell, mert szerintem pont az év végére ő még sokat hozhat nekünk. Figyelj, T. Higgins most hozott egy nagyon jó hetet, ennek szerintem örülhetünk. Jerry
Jó, jó
Jeudy,
visszatérés, szükség volt
így
rá.
van, Jerry Jeudy nagyon pozitív, hogy végre itt van, ennek én amúgy összességében örülök. Brock Bowers, Ultimate Titan Pick, tehát aki őt ledraftolta, főleg a Dynasty-ban, veregesse meg a saját vállát, gratulálok neki,
Én
mert
nem vártam, hogy ennyire
őrület.
jó lesz, de elképesztő, amit a csávó csinál.
Így van, Josh Jacobs szintén megint hozott egy nagyon jó hetet, és ezzel nagyon látszik szerintem a futójátékán az egész a Green Bay-nek, hogy egy személyében húzza és viszi, és jól működik, szóval le a kalappal előtte, nagyon rendben van, és a Houston Texans defense, aki hozott nekem amúgy egy matchupot, ezt én ezúton köszönöm nekik, 21 pont a Dallas ellen csúcs, ez egy kis személyes kitekintés volt. Matyi, viszont hozunk azért basztokat is, mert volt egy pár.
Muszáj, fú, én
Mindig kell.
ha az illető Titan és nem Brock Bowers, Hawkinson, Pitts,
Igen.
borzasztó gyengehetük volt. Jó, hozzá kell tenni, hogy azért a Falcons offense ugye a 6 feltett pontjával borzasztóan nem nem muzsikált jól. Én Algiert egy csomó ligámban elhoztam, ilyen egy pár pontot biztos felrak, amikor a kezdő RB-n bye week-en vannak típusúra, és ugye felrakott fél pontot körülbelül. Szóval a Falcons offense-ből rengeteg csalódásom volt.
Egyetértek.
Tyler Lockett-et emeltem még ki, hogy oké, ez a meccs, ez nagyon brusztolós volt, és nagyon brusztolósan nyert a Seahawks a 49ers ellen, de hogy ezt a kettő darab labdát, amit összesen elkapott, azért tőle még mindig többet várna az ember, még akkor is, hogyha már nem a nem a legfiatalabb vérek közé tartozik, szóval ja, sajnos továbbra is voltak basztok. Még egy McLaurin, ennek örülök, hogy ő baszt volt.
Ugyanőt akartam hozni.
Imádni való, hogy Quinion Mitchell, ugye az Eagles első körös
leradírozta.
Választottja, minden VR-t leradíroz a pályáról. Az első számú VR-ek targetet nem kapnak mellette, vagy ha igen, akkor örülje az 5 yardodnak fél időnként. Ugyanez volt McLaurinnal, kettő labdát kapott körülbelül egész meccsen, és nem is volt esély, hogy labdákat kapjon, szóval igen, ő is egy jó kis bászt volt ezen a héten, de hál' Istennek okkal én örültem neki, még akkor is, ha volt, van nálam egy-két helye McLaurin.
Garrett Wilson volt még nagyon lapos.
Igen.
Hát ő azért, ja, Estiméről nem is beszéltünk, aki gyakorlatilag a beetetése volt szerintem az
elmúlt harangozva, igen.
Igen, mindenki úgy rohant a waiverre, felvette, aztán rájött, hogy ja, 5 pont, hát igen, most nem az a hét van, sajnálom, szituáció, szóval igen, ez nem volt egy
egyszerű. Én
sem
voltam boldog.
Szóval szerintem mindenkit meglepett, és összességében még aki engem egy kicsit csalódást keltett, de a tight endeket te gyűjtőleg kezelted, ami szerintem jó ötlet volt, mert valóban a tight endek nem igazán hoztak jó teljesítményt. Az nem volt más nálam, mint, hát most mondhatnám, hogy a Mark Andrews-t, őt írtam fel még amúgy magamnak, meg Pat Feiermuth-ot, de én egy kicsit Mooney-tól többet vártam most. Nekem Darnell Mooney-nak ez a 7 pontocskája, ez a double digit környékére számítok tőle már minden héten. Ez most egy picit kevés volt számomra.
Jó, de amikor lesz is több, amikor a Falcons nem kakálja össze magát, mint ahogy azt most megtették a Broncos ellen.
Ja, persze.
Ez itt egy anomália volt, ugye én is mondtam pic meg ebbek, de rá kell jönni, hogy amikor egy csapat ennyire képtelen teljesíteni, akkor ott az fantaziban is ki fog jönni, akkor nem lesz egy olyan meglepetés. Jó, elő szokott fordulni ritka, hogy a, nem tudom, az a 14 pont, amit a csapat felrak, azt egy darab játékos 300 yard 2 TD-vel, a többiek meg nulla. Itt az egész csapat leszerepel teljesen.
Jó, de azért fél Tony Pollardnál sem értem ezt a 9 carry 15 yard, szóval hagyjuk ezt.
Ja.
Na mindegy, hagyjuk a basztokat, de amúgy összességében sok pont volt. És ez nagyon, amilyen
ja,
nehezen
ja,
indult, nagyon nehezen indult a 7 órás is, de a második fél idők, puf, azok elvarázsoltak, olyan izgik voltak. Hát ez van, Bears is nagyon közel volt, mert most azért ki kell emelni, hogy Williams is nagyon jól játszott, szerintem a Green Bay ellen. Ez a blokkolt field goal, ez most kemény volt.
Ez pontos volt kélebet látni, hogy még mindig nem csúcs teljesítményt rakott le egyébként, de most már egy stabil kezdő QB-t láttunk benne ezen a meccsen, és ez egy nagyon jó alap lesz, hogyha erre tud építkezni. Szóval tök jó.
Egyetértek, viszont térjünk át a Week 12-re. Melyik a meccs, Matyi? A meccs, amit kiválasztanál, mert amúgy összességében nagyon rossz 7 órási sávot látok. Sok fantazi pont lesz, mert lesz itt kalapálás, de nem tetszik a 7 órási sáv. Kifejezetten rossznak tartom. A Steelers Browns egyáltalán nem izgat fel. Kit, melyik az a meccs, ami fel tud izgatni téged?
A 7 órási sávból igen, egyik sem.
Ennyi.
Tehát ott az egy tipikus red zone vacsora család.
Igen.
Ahol a háttérben majd figyelsz arra, hogy melyik meccs szoros, vagy izgalmas,
olyan lesz,
vagy egyebek.
Csak úgy megy a háttérben.
Csak igen, úszkálnak a halacskák, igen, igen. És esetleg néha az egyik halacska megkerjeti a másikat, és az izgalmasabb lesz. Na, itt is ez fog történni, hogy mondjuk nem tudom, a Patriots Drake May kap egy game-winning drive-ot a Miami ellen, és eladja a labdát, vagy valami, elnézést ezért a példáért. Nem ezt várom, csak valami ilyesmi lesz majd a 7 órásában az izgalom. Viszont utána majd az esti sávban, meg igazából az éjszakai meccsekon kezdve szerintem mind tök jók lesznek, és hát így el is lőttem, hogy mindegyikről szívesen beszélek, de mondjuk egy Green Bay, San Francisco.
Azaz. Azaz.
Ugye tudjuk, hogy a 49ers szereti kifújni a Green Bay orrát régebben, ez visszafelé is volt, nagy csata lesz mindenképpen, 49ersnek utolsó szalmaszálokba kell kapaszkodni.
Uh-huh.
A Green Bay meg jelenleg egy jobb csapatnak tűnik, de ennek ellenére itt bármi lehet ezen a meccsen, pénzfeldobás. És ugyanilyen meccs lesz egyébként a Seahawks Arizona, ami tulajdonképpen egy csoportgyőzelmi rangadó.
Ez így
Aki
van. Ez így
az
van.
NFC, az NFC Westben minden csapat körül ilyen 5-5-6-4-jel áll, tehát bárki bármit megnyerhet még ott, és amikor két csapat onnan egymás ellen játszik, azt minden héten figyelni kell, mert ott hatalmas másfél meccses lépés előnyt tehet az egyik csapat a másikkal szemben.
Egyetértek. Ez a kettő meccs, meg az Eagles Rams is ugye szerintem kiemelkedően jó, tehát 49ers, Packers, Cardinals, Seahawks és az Eagles Rams. Én sem igazán tudok, mert most nehezen tudok izgalomba jönni egy Buccaneers Giants-től, vagy egy Titans Texans-tól, tehát nagyon nehéz most igazán jó meccset találni. A 7 órás is az majd, hogy nem kuka.
Helyes, azt,
ahogy,
ne,
ahogy
nem,
most
azt teljesen kuka, ismerjük el.
Igen, pihenjünk rá inkább az éjszakaira. A 49ers Packers meccs az, ami a legjobban érdekel. Nem tudom miért, de szerintem ott most egy elég komoly csihipuhi lehet.
Én az a meccs, ami engem legjobban érdekel, őszintén leszek, azt valószínűleg nem fogom megnézni egyébként, mert nagyrészt aludni fogok. Ez a Hardball. Ugyanis lesz egy Chargers Ravens.
Így
ez
van.
A Chargers, ez kurva jól néz ki. Védelmi fronton is, offense fronton is pont annyit tudnak, amennyi kell, és az úgy tűnik, hogy elég. A Ravens meg most futott bele egy vereségbe, látszik, hogy sebezhetőek, és ha valaki ezt észre fogja venni, akkor az Harbo. Még ha valaki ezt meg tudja javítani, akkor az Harbo.
Csend lehet a családi vacsoráknál most. Most nagy
lehet. A karácsonyi vacsora durva lesz, igen. Szóval ez a meccs, amúgy nem tudom, azt hiszem, hogy muszáj másnap irodába mennem, vagy aznap hajnali, de ezt nagyon szívesen nézném élőbe. Szerintem ez a forduló csúcs meccse lehet. Nem biztos, hogy az lesz, de ez lehet a forduló csúcs meccse. Úgyhogy ezt figyeljük kiemelt félemmel. Tényleg mind a két csapat nagyon jó, a Ravens lehet talán nem annyira, mint azt vártuk, a Chargers sok, nem tudom kimondani ezt a szót, szóval a San Diego sokkal jobb, mint amit vártunk, és a két Harbaugh egymás ellen, én nagyon belehájpoltam már magam ebbe a meccsbe.
Jó, örülök, hogy lelkes vagy, mert szerintem van is alapja, Matyi. Na, egy pici college, mert ott már nagyon a végén járunk. Nagyon a végén járunk, Matyi. Ott már ugye utolsó két hét következik az alapszakaszban, aztán pár bowl mérkőzés is vége van. Szóval innentől fogva gyakorlatilag már a szombatok hamarosan felszabadulnak, megnyugtatok mindenkinek a barátnőjét, aki mondjuk ezt így félfüllel muszáj, hogy hallgassa, mert rá van kényszerülve, minden szimpátiánk és elismerésünk. De a lényeg az az, hogy college-ban. Most azért innentől fogva már a bowl meccsek, Matyi, az AP25 még mindig nincsen kőbevésve, és nem is lesz szerintem az utolsó hétig. Én még az Oregon tűnik egyedül szerintem olyan betonbiztosnak. De figyelj, itt még 10-0-val áll az Indiana, és még becsúszhat.
Igen, pont őket akartam hozni egyébként az egyik meccsennek, és igazából valószínűleg a hét legérdekesebb meccse, mert ha végnézek ezen a felhozatalon, akkor jó, te biztos fogsz találni megint valami, nem tudom, Northern Iowa, Buffalo csodát, de én alapvetően nem találok kiemelkedő rangadót egyet, vagy mondjuk más felet leszámítva. Ez tipikusan megint az a hét, amikor figyelgetni kell az eredményeket, és amikor majd egy negyedik-negyed, másik felében a Massachusetts döntetlen a Georgia ellen, akkor keresni egy streamet és azt nézni. Tehát ez tipikusan a figyelt, hogy a nagy csapatok buknak a hét. De az az Ohio State Indiana szombat este 6-kor, az nagyon érdekes lehet. Ugye egy második kiemelt Ohio State-ünk van, csak az Oregontól kaptak ki. Egy Indiana, akinek ugyan nem voltak kiemelkedő ellenfelei, de azokat mind meg kellett verni, hogy hibátlanul álljanak, és szerintem mind a két csapattal számolhatunk majd a playoffban egyébként, de baromira nem mindegy, hogy azt milyen kiemeléssel, meg milyen szájízzel tehetik majd. Úgyhogy ez a csata, ez egy kivételes csata lehet.
Matyi, tegnap este néztem meg Curtis Rook-nak a cuccait, a videóját, és figyelj, miért nem beszélünk többet erről az emberről?
Mert nem beszélünk az Indiánáról.
Baromira jó. Ez egy nagyon jó QB. Nagyon jó. Nagyon tetszik. Tehát simán nekem benne van ebben a Milrós tírben, Nussmeier-es. Simán ott van. Simán, Matyi.
Szerintem neki nagy. És az a jó benne, hogy ő még ugye nem jön idén a draftra, mert még ugye csak senior, azt hiszem, hogy még legalább egy évet, tehát csak a következőre jöhet majd, ha nem tévedek.
Nem, ő már eligible, seniorként már jöhet, és
eligible
ő ott kapott is invite-ot a bowl meccsre, még kubék nem fogadták el,
Aha.
Szóval szerintem ő jönni fog amúgy, és jöjjön is. Jó, jöjjön is ebbe a klasszba, mert meglepetést fog okozni.
Hát nem tudom, lehet, hogy inkább azt kéne, hogy lenyom, hogy megkockáztatja, hogy le tud nyomni még egy ilyen évet, és akkor egy per egyként jövőre
Hát
tanul.
az már 6. éve lesz. Az már 6. lenne, az már nagyon sok, és nem tudom, hogy ő volt-e redshirtölve a Covid év alatt.
Egyébként fia,
Szóval itt...
egyébként öreg, az a baj. Most
Így
volt
van.
24. Hú, most nézem.
Így van, muszáj jönnie.
Hát
Szóval
igen,
nincsen
akkor
más
igen.
választás, de egyszerűen jó ez a srác. Az életkora miatt van lenyomva, de amúgy
De
megnézel így...
minden adottsága hibátlan.
Így van, ugye beszélni akartunk valamelyik héten arról a témáról, hogy érdemes, de az szerintem a jövő heti epizódnak lesz, hogy érdemes-e maradni college-on még egy évet, vagy inkább padoz az NFL-be, vagy tett tönkre a magabiztosságodat. Egy picit látszik, hogy van bennem egy bias, hogy merre haladok, de nekem nincsen, most így egyre nyitottabb vagyok arra, hogy most 24, nekem belefér. Nézd meg Bo Nixet, milyen határozottsággal jött be, csinálja, amit tud, és látszik, hogy mentálisan sokkal készebb, mint bármelyik. Szóval nem feltétlenül rossz dolog ez. Akarsz egy jó kis system QB-t? Jobban jársz, jobban jársz. Rutinos, tudja, mit kell csinálni. Indiánában 10-0-val áll. Fú, ez a srác, ez érdekes lesz. Mindegy, visszatérve, én is az Indiana meccset akartam hozni, India Ohio State. Ez az Indi megnyeri, az Indi bekerül a playoffba. Ennyire egyszerű. Ez ilyen
Azt hiszem az
sima.
Indy kikap, akkor is bekerül a play-offba.
Nem vagy benne biztos. Kúszik fel az a Bama, kúszik fel. A Texas nem tudott kiszedni, mert Kentucky-t szerintem meg fogják verni, és ezzel nem még az érdekes meccs. A
Na
Texas
de
Kentucky...
12 csapatról beszélünk.
Hát, de most itt a
Hál'
college, a
Istennek
top
már nem
4-ről
négyről.
beszélünk. Jó,
Na de
oké.
hál' Istennek már nem négyről beszélünk. Én a playoff,
Igaz.
tehát ha, ez nekem meg itt, ez a jakalicsban most már, hogy nem arról a top 4-ről beszélünk, akit majd nagy nehezen kiválasztanak, és akkor anyázunk, hogy mérők meg íze. Itt most tényleg 12 csapatról beszélünk, akik közé bejutni már sokkal könnyebb, és ha te egyszer benn vagy, akkor annak ezzel nincs más dolgod, mint megnyerni egy pár mérkőzést.
Igen, nekem az agyam még amúgy a top 4-et nézi, még nem szoktam meg ezt a
Ó, én
12
nagyon jó,
csapatot.
én nagyon vártam már, én már tavaly is anyáztam, hogy miért nincsen. Az Indy biztos, hogy playoff részről lesz. Hát top 4-ben ugye azért nem lenne, mert valószínűleg csak az Oregon lenne. Meg
Hát igen.
hívva, tehát mindegy, ha kikap az Indy, akkor is benn van a playoffban. Egyébként szerintem ki fog kapni az Indy, de szerintem az Ohio State nem mutatta még azt az igazán kiemelkedő formáját, egyszerűen egy ilyen egységként, mint nagybetűs csapat túl jók ahhoz, hogy ezt ne csinálják meg, de igen, ez az érdekes mérkőzés. Hát én valószínűleg nem tudom majd nézni, mert dolgozom közben, szóval kaptam egy Maryland Iowa-t, nézhetem a kis csapatom defense-ét,
Ó, nem ajánlok,
de
nem
erre a meccsre
ajánlok.
leszek már nagyon kíváncsi
Jó,
egyébként én is.
én még ajánlok egy kisebb meccset. Tudod, valószínűleg arra YouTube-on is találtok majd élő streamet. Ez pedig a Texas A&M at Auburn. Elsősorban az A&M miatt nézzétek. Ott vannak nagyon-nagyon jó és érdekes prospektek. Majd Twitteren megosztom veletek, hogyha valakit érdekel, hogy kikre gondolok. Az Auburnba kevésbé, ez a Texas A&M meccs, akik amúgy 15-ek, szóval nagyon kell nekik a győzelem a kiemelés miatt. Szóval meglátjuk. Matyi, amúgy nem lesz rossz ez a hét, még ezután egy alapszakasz lesz, egy alapszakasz meccs, aztán utána bowl game-ek. Szóval gyakorlatilag a college szezon 2 hét és kipufog.
Jaj, hát az november végével lesz szokott futni.
Így van,
Egyébként
és hát ugye...
nekem is van még egy meccsem, bocsánat.
Na.
Ez a Kansas Colorado. Ugye a Kansas éppen most vert meg két top 25 csapatot. Ugye megverték először az Iowa State-et, majd megverték a BYU-t. Tehát abszolút
Igen.
egy jó vonalon vannak, és ez a Colorado azért továbbra sem életbiztosítás, plusz bevallom, szerintem a többségünk nem szimpatizál a Colorado-val. Javítsatok ki, ha tévedek, én nem rajongok értük egyszerűen itt az egész Sanders mánia megőrület meg egyéb miatt, tehát sose zavar, ha valaki egy kicsit kifújja az orrukat. Ezt a meccset lehet majd így elalvás mellé berakom, hogy hát a Kansas megint tud egy nagyobb skalpot hozni.
Meg Jaylen Daniels-t érdemes nézni, nem egy rossz QB amúgy. Na de
Ja,
mindegy.
tényleg.
Oké, Matyi, köszönöm szépen, hogy végigcsináltuk ezt az
Én köszi,
epizódot.
Peti.
Köszönöm mindenkinek, aki végighallgatta, és ne felejtsétek el, most már rég indul a... Haha, azt hittétek, hogy lezárom. Fantaziban is már utolsó 3-4 hét, ez most attól függ, hogy milyen a beállításotok. Vigyázzatok, mert nagyon erős lesz a bye week. Most gyakorlatilag az Atlanta, Buffalo, Cincinnati, New Orleans, a Jets és a Jacksonville lesz bye weeken, tehát 6 csapat itt gyakorlatilag muszáj lesz szerintem könnyökig gázolni majd a waiver wire-on. Sok sikert mindenkinek,
Ó,
figyeljetek.
Peti, látszik, most buktál, hogy nem hallgattad az előbb podcastet, ahol egy külön 5 perces monológban mondtam el, hogy a 12. és a 14. héten, érted, a 14-en, ami a legtöbb esetben az utolsó hét, egy fantasy alapszakaszban 6-6 csapat lesz bye week-en. Az a mészárlás, amit a 30 és 40 pontos csapatok egymás ellen fognak művelni, a kakerekkel, meg Mike Williamsekkel, hát az csodálatos lesz.
Így van, az nagyon szép lesz.
Úgyhogy figyeljetek oda, srácok, nagyon.
Emlékeztetni akartalak titeket megint.
Nagyon,
És köszönöm szépen, hogy végighallgatotok minket, és ne felejtsetek a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!